103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Két óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A kormány továbbra is a magyar utat követi. A munkahelyeket, a családok erősítését, az otthonteremtést, a fiatalok, az édesanyák támogatását, a nyugdíjak értékének megőrzését és a bérek emelését tartja a legfontosabbnak, jelentette ki az energiaügyi miniszter állami kitüntetések és miniszteri elismerések ünnepélyes átadásán Budapesten. Lantos Csaba elmondta, István király felismerte, hogy a magyarság csak akkor maradhat meg szabad népként Európában, ha olyan államot hoz létre, amely fejlődik és képes megvédeni önmagát. Ehhez a célhoz új szellemi élet, jól szervezett állam és a magántulajdon bevezetése kellett. 4 évtizedes küzdelmes uralkodásának köszönhetően hazánk keresztény állammá vált, új államszervezet jött létre, amely egyre erősödő gazdasági alapokra támaszkodhatott, mondta. Gulyás Gergely miniszter augusztus 20-a alkalmából a Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést adott át többek között Fodor Andrásnak, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye nyugalmazott püspöki helynökének, pápai káplánnak, a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat Észak-Alföldi régiója korábbi vezetőjének, a betegek, az elesettek és a rászorulók megsegítése érdekében több évtizeden át végzett önzetlen karitatív munkája elismeréseként. A miniszter Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést adott át többek között Ág Ernő Péternek, Szombathely megyei jogú város önkormányzati képviselőjének, a Szent Quirin Szalézi Egyházközösség világi elnökének, a Szováriában vértanú halált szenvedett Szent Quirin emlékének ápolásában vállalt szerepe, illetve több mint 2 évtizede végzett közösségépítő tevékenysége elismeréseként. Ez az ország azért maradt meg 1000 éven keresztül, és azért maradt meg kereszténynek, mert mindig voltak, akik fegyvert ragadtak és bátran küzdöttek, amikor kellett, mondta Szalai Bobrovnicki Kristóf honvédelmi miniszter Budapesten az ifjú honvédtisztek kinevezési ünnepségén. A tisztviselőtelepi magyarok nagyasszonya plébánia templomban tartott eseményen, amely a honvédtisztek útba indító díszünnepsége is egyben, a politikus arról beszélt, hogy a megjelentek esküt tesznek, kötelezettséget vállalnak az ország és az egész magyar nemzet számára. Hangsúlyozta, hogy egy régi ludovikás hagyományt folytatva Isten színe előtt találkoznak, hogy áldást kérjenek arra az útra, amelyen elindulnak. A magyar közlönyben megjelent miniszterelnöki határozat szerint az Egyesült Nemzetek Szervezetének új intézete Kőszegen létesülhet, melynek előkészítésére a kultúráért és innovációért felelős minisztert és a külgazdasági és külügyminisztert kérte fel a miniszterelnök. Az intézet Közép-Kelet-Európa új kutatóközpontjaként a béke és biztonság, a transformatív technológiák, valamint a jövőt formáló társadalmi és gazdasági folyamatok nemzetközi kutatásra specializálódik, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium a távirat irodával. A közlemény szerint az intézetnek a kőszegi Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete ad majd otthont. Az intézet a hazai és a külföldi felsőoktatási tudományos intézményekkel is együttműködik a jövőben, ezzel is tovább erősítve a magyar tudományos kutatás nemzetközi elismertségét, tette hozzá Hankó Balázs. A kormány elkötelezett a kertészeti ágazat támogatása mellett a kihívások közepette is. Ezért az Agrártárca az ágazati szereplőkkel való egyeztetést követően az idei évben tapasztalt rendkívül súlyos tavaszi fagyra tekintettel megteremtette a lehetőségét a kárt szenvedett szőlés gyümölcstermelők számára az előlegfizetésnek. Jelentette be Nagy István az Agrárminisztérium közleménye szerint. A Magyar Államkincstár megkezdte az utalást, így összesen 1,44 milliárd forint jut el az érintettekhez, tette hozzá az agrárminiszter. Közölte, a termelők likviditási helyzetének javítása érdekében hozott intézkedés keretében a jogosultsági feltételeknek 1584 kárenyhítési igénylés felelt meg. Az államkincstár megkezdte a kedvezményezettek tárhelyen keresztül történő kiértesítését és az előlegutalását. Végül az időjárásról. Szerdán általában napos, gomoly felhős idő várható, majd a nap második felében nyugat felől vastagabb felhők érkeznek. Napközben nem várható csapadék, a kora esti óráktól növekszik meg a csapadék esélye, ekkortól hazánk északnyugati felében kevés helyen előfordulhat záporzivatar, a délnyugati szelet élénk, zivatarok környezetében erős, esetleg viharos lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 29 és 34 fok között várható. Híreket hallottak.
Most kell, úgy kell, hogy itt legyél. Csak a párna öle, míg fúj be a szél, szerelem elbéleltél. Te látod, lassan elmúlik a tél, s te még mindig a szálton hordod a szám. Ez életveszély, kimondatlan szó követ mindenhol. A szívemre szárt az átok, menekülni nem fogok, mert tele van a szívem hittel. Én neked adom, tiéd vidd el. Csak álmodozom világtalanul. Megszöktünk, vagy álmok futás, bár nem tudjuk még, hogy merre a cél, csak sodródunk tovább. Megszektünk minden létező szabályt, csak vigyen a szél, ez életveszély. Őrült száguldás, annyi kimondatlan szó követ mindenhol. A szívemre szárt az átok, menekülni nem fogok, mert tele van a szívem hittel. Én neked szárt az átok, menekülni nem fogok, mert tele van a szívem hittel.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják. Az eukarisztia tiszteletének történetéről Gárdonyi Máté egyháztörténésszel, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanszékvezető professzorával beszélgetünk. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécs Krisztina vagyok. Kezdjük azzal, hogy a kereszténység első évezredében az eukarisztiát inkább tárgyi vonatkozásban szemlélték.
A katolikus oltári szentség kultusznak, vagy eukarisztia tiszteletnek kiinduló pontja természetesen az evangélium és azon belül az utolsó vacsora emlékezete, ahogy ezt az evangéliumok megőrizték. Sokáig nem tulajdonítottak különösebb jelentőséget annak, hogy Jézus és tanítványai utolsó vacsorája a zsidó húsvétot, pászkát bevezető rituális és közösségi étkezés volt. Ma ezt hangsúlyozzák, a biblikusok is, hitoktatásban is, de azért arról nem lehet elfelejtkezni, hogy mire az utolsó vacsorát a három szinoptikus evangélium, Szent Máté, Márk és Lukács evangéliuma rögzíti, addigra számukra már az a fontos, ami a keresztény közösség szempontjából előre mutató, vagyis a kovásztalan kenyér magyarázata, hogy ezt Jézus elmondja, és az egyik kehely feletti áldás. Na most a következő évszázadokban, egyházatják korában, ugye fejlődik ki és rögzül az utolsó vacsora kenyerével és borával kapcsolatban, amely aztán máig a katolikus egyháznak, illetve az ortodoxiának, keleti keresztényeknek a meggyőződését tükrözi. Mi eukarisztiának nevezzük ezt a szentséget. Ugye ez az elnevezés jelenti egyszerre a szertartást, és azt a kenyeret és bort, amit mi Krisztus testének és vérének hiszünk. Ugyanakkor maga az eukarisztia kifejezés ebben a formában nem szerepel az Új Szövetségben. Ugye később, második században már használják, mind a szertartásra, mind pedig magára a szentségre nézve, de az Új Szövetségben, az említett evangéliumi beszámolókban ott az szerepel, hogy Krisztus hálát adván adta tanítványainak a kenyeret és a kelyhet, eukarisztészt, tehát egy igenévi formát találunk, és nem ezt a főnévi formát. Akkor mégis mik voltak a keresztény szertartás elnevezései az Új Szövetségben? A kenyértörés, ezt találjuk apostolok cselekedeteibe, de az emószi tanítványok történetében is. Az úrvacsora, Szent Pálnak korintusiakhoz írott levelével. A liturgia, ez szintén szerepel, együtt ünnepelni az urat, és ilyen értelemben használják, illetve szintén Szent Pálnál részesedés, vagy közösség az úr asztalánál, részesedés Krisztus testében, illetve közösség az úr asztalánál, ugye latinul ez a kommunió, és a mai mise, szent mise felosztásában, ez tulajdonképpen a szent áldozást jelenti, ahogy mi ezt magyarul nevezzük.
Tehát ez azt jelenti, hogy az eukarisztikus kultusz változásokon ment keresztül az előbb elmondottak. Ezt bizonyítják. Voltak vagy vannak is új hullámai az eukarisztiának?
Igen, éppen azt látjuk, hogy újabb és újabb hullámai vannak. Tehát azt lehet mondani, hogy van egy alap, és ez az eukarisztia ünneplése közösségben, ugye, amit aztán a latin egyházatják misének mondtak, és ugye ez az elnevezés terjedt el, és hát maradt meg a római katolikus egyházban. Viszont azt lehet mondani, hogy újabb és újabb szempontokat emelnek ki az évszázadok során, és ez aztán gazdagítja az oltári szentség kultuszát, vagy eukarisztia tiszteletét. Hát itt van mindjárt az a gondolat, ami a régebbi római katolikus fölfogásban roppant fontos volt, hogy tudniük a Szent Mise, ugye áldozati jellege van ennek. Ugye ez nem újdonság az Új Szövetségi tanításhoz, korai egyházatyák tanításához képest. Mégis, ahogy ezt kiemelik a 4.-5. században, és különösen latin egyházatják, Szent Ambrus és Szent Ágoston, ez egy új szempontot jelent. Elég csak arra gondolni, hogy a ugye, oltári szentségről beszélnek, az oltár szentségéről, és ez tulajdonképpen a zsidókhoz írt levélre utal, hiszen ott a jeruzsálemi templom oltárán bemutatott áldozatok helyett Krisztus egyetlen áldozatáról van szó, és hát az oltári szentség erre utal, illetve mondhatjuk mi magyar ostya szavunkat is, ami tulajdonképpen a latin hostia áldozat szót jelenti. Aztán ha tovább lépünk, ugye kora középkorban, karolinkorban ugye számos újdonságot fedezhetünk föl, éppen például azt, hogy az eukarisztia kenyerét, ezt a bizonyos ostját ugye elválasztják a közönséges kenyértől, de ezt annyira hangsúlyozzák, hogy már a földet elkülönítik, ahová azt a búzát vetik, amiből majd az eukarisztia kenyere és az ostya lesz. Tehát már arra külön áldást vezetnek be. Szóval hogy ekkor történik meg az, hogy a pap ostyáját és a hívek ostyáit is külön választják, majd a híveket kehelyből ugye már nem részesítik az eukarisztiában, ezt úgy veszik, hogy a kenyér és a bor egyetlen szentséget alkot.
A szentostjára szeretnék említést tenni, még pedig egy vonatkozásban, hogy Nagy Szent Gergely idején még sekrestjében tartották, de 800 körül már templomba találjuk az oltára helyezve, vagy az oltár fölé helyezve.
Igen, amikor a reformáció korában ugye megkérdőjeleződött sok minden, a oltári szentség tanával kapcsolatban többek között az őrzése is az oltári szentségnek, akkor a Trettói zsinat ugye a felülvizsgálat során ezt megállapította, hogy amennyire tudni lehet, a legkorábbi időktől kezdve őrizték az oltári szentséget. Na most miért őrizték? A betegek számára, a haldoklók számára, amikor azt el kellett vinni számukra, akkor egy őrzési helyről vitték el, és valóban ez az őrzési hely változott, és azt lehet mondani, hogy egyre látványosabbá vált az, hogy az eukarisztiát őrzi az egyház, tehát nem csak a misében történik meg az átváltoztatás és a kiosztása a kenyérnek, és egy ideig legalábbis a bornak, hanem ezt őrzik is. Tehát ezért kerül először a szentélybe, ahogy mondta, hogy egy külön helyről a szentélybe, a szentélyen belül egy fülkében, illetve még inkább az oltár fölé, egy nagyon szép ugye, galamb alakú őrzési helyre, és aztán ugye utána már a gótika korában ugye kihozzák ezt az őrzési helyet a szentély és a hajó találkozási pontjához, és nagyon szép pasztoforiumokat építenek, hatalmas építményeket, majd a barokk korban pedig a főoltár ugye középpontjába kerül az őrzési hely, és hát többnyire ugye ezt ismerjük, és ezt nevezzük tabernákulumnak.
Nem vagyok benne biztos, de talán Gergely Jenő egyik könyvében olvastam, hogy egy időben, tehát a régebbi időkben a hívők hazavihették az eukarisztiát.
Azt gondolom, hogy ez, ha volt is, akkor nem egy, hogy mondjam, egy általános jelenség volt. Arra viszont lehet gondolni, hogy a latin ritusban is legalábbis egy ideig az a szokás megvolt, ami egyébként ma a bizánci ritusban továbbra is megvan, hogy azt a kenyeret, amit nem változtat át a pap Krisztus testévé és vérévé, azt a végén, mint egy ilyen agapé jellegű hát ételosztásban, közös étkezésbe kiosztják.
Az eukarisztia kultuszában is világosan látható az Úr példabeszédeinek a megvalósítása. Tehát ez is a tisztelet jele.
Itt a lakomára gondolhatunk.
Igen.
Ugye, igen. Tehát, hogy ugye ennek nem egyszerűen csak egy étkezés jellege van, hanem hát mondjuk egy kultikus étkezés, és Jézusnak azok a példabeszédei, amelyek valamilyen emelkedett formába történő közös étkezésre utalnak, azok hát valóban előképei a szentmisének is. Tehát ezért nem egyszerűen csak asztalról beszélünk, hanem valami többletet látunk abban, ami a Szent Misében történik. Jézusnak nagyon szép példabeszédei utalnak a lakomára, a mennyegzői lakomára, egy úr által ugye adott és a meghívottak számára fölkínált lakomára. Úgyhogy ezek is fontosak, illetve természetesen fontosak azok a történetek az evangéliumban, amelyek mint egy előképei az utolsó vacsorának, Krisztus teste kiosztásának, és itt elsősorban a kenyérszaporítás történetére lehet gondolni. Szent János evangéliuma ahhoz kapcsolja Jézusnak a nagy beszédét az élet kenyeréről.
Az eukarisztikus világkongresszusok története 1881-ben Franciaországban indult útjára. Kezdetben egy-két évente, majd az első világháborút követően két évente, és mindig más és más országban került megrendezésre.
Igen, mondhatjuk, hogy ez egy spontán alulról jövő kezdeményezés volt, ami azonban a kornak a katolikus vallási milliójébe, és különösen a francia milliójébe beleilleszkedett. Többeknek volt vágya az a 19. század közepén, második felében, francia nyelvterületen, hogy az oltári szentség tiszteletét erősítsék, fölélesszék. Többféle módja volt, tehát akár törekedtek arra, hogy a gyerekek minél korábban járulhassanak szent áldozáshoz. Avagy olyan típusú szerzetesi közösségeket alapítottak, az örökimádást vállalták. A budapesti örökimádás templom is egy ilyen francia hátterű kezdeményezésnek a gyümölcse. És volt egy olyan főpap, aki szerette volna régi eukarisztikus kegyhelyeket, tudni, mik az oltári szentség csodával kapcsolatos kegyhelyeket, revitalizálni, újjá éreszteni, hiszen a francia forradalom ezeket nagyrészt megsemmisítette, eltüntette, vagy nem volt rá figyelem. És akkor ez a Ségür abbé találkozott egy hölgyel, akinek hasonló indítása volt zarándoklatoknak és az oltári szentség tiszteletének az erősítésére. Ő volt az Émilie Tamizié, és akkor ők pedig összefogtak egy Vró nevű gyárossal, aki tulajdonképpen egy megtérő volt, egy konvertita, aki ugye nem kapott vallási nevelést, és aztán ugye Lille városában ugye katolikus hit felé fordult, és folytatta ezt a gyár igazgatói és tulajdonosi tevékenységét, de a jótékonykodás felé fordult. Na és akkor ezek a kezdeményezések találkoztak össze, ugye az első eukarisztikus kongresszus esetében, ami Lille-ben volt, Észak-Franciaországban, ez tulajdonképpen egy spontán kezdeményezés volt, igazából ez csak frankofon térségre terjedt ki, tehát franciák voltak, aztán Belgiumból jöttek, Svájcból jöttek erre, tehát itt nem volt igazán nemzetközi, ugye, hogy a későbbiek azok voltak, viszont előtte egy küldöttségnek, amit ez a gyáriparos vezetett, sikerült 13. Leó pápa támogatását, kvázi áldását megszerezni. Ez azért volt fontos, mert ebbe az időben újra feszültség mutatkozott a francia állam és a katolikus egyház között, és az igazság az, hogy a püspökök féltek, tartottak attól, hogy ezt provokációnak veszik majd a hatóságok. Tudnélik, kezdettől az volt a hangsúly, hogy a katolikus egyház megmutassa, hogy a tömeget, vagy jobb értelmében a népet ő képviseli, és hogy tud mozgósítani még egy olyan korban is, amelyet a racionalizmus korának mondtak, még tud mozgósítani tömegeket egy olyan esemény, mint egy körmenet, egy eukarisztikus körmenet. Na most ennek megvoltak persze a közrendészeti következményei is. Még egy dolgot hadd fűzzek ehhez hozzá, hogy elég hamar bekapcsolódott ebbe az egész mozgalomba egy svájci püspök, svájci Friburgnak a püspöke, aki nagyon nagy hangsúlyt fektetett az egyház szociális tanításának a terjesztésére. Tehát annak a az igazolására, hogy a katolikus egyháznak a 19. század végén is vannak válaszai a társadalmi problémákra. És ezért aztán ez a püspök a következő eukarisztikus kongresszusokon egy külön szekciót hozott létre, amely a társadalmi tanításra helyezte a hangsúlyt, ilyen témákkal, kifejezetten szociális problémákkal foglalkoztak, és egyébként egy sajátos jelszót adtak az első eukarisztikus kongresszusoknak, jöjjön el a te eukarisztikus országod, de ennek a társadalmi dimenzióját is hangsúlyozták, tehát ez nem csak egy spirituális, ilyen belső esemény volt, amire hangsúlyt fektettek, hanem egy társadalmi hatást is vártak ettől.
1938-ban több mint 500 000 magyar és külföldi zarándok látogatott Budapestre, hogy részt vegyenek a 34. eukarisztikus világkongresszuson. De azért is nagyon fontos, mert ez volt az utolsó a II. Világháború előtt, illetve nem csak az utolsó, hanem az utolsó békés nemzetközi esemény is.
Igen, és ráadásul nekünk magyaroknak ez fontos volt, és nagy siker volt, hiszen a
főpróbájának tartották az 1930-ban megtartott Szent Imre évet.
A Szent Imre évet, de itt arra gondolok, hogy egy karanténba zárt ország volt Magyarország sokáig, ugye a trianoni béke után, és nemzetközi diplomáciának volt egy ilyen sajátos, egy egyházi vonulata, a Szentszékkel való kapcsolatoknak az ápolása, és ami itt külön sikert jelentett, hogy ugye akkor a Magyarország államfője protestáns volt, ugye Horthy Miklós református, és mégis a magyar állam maximálisan támogatta ezt az eseményt, a pápai bíboros legátust maga Horthy Miklós kormányzó fogadta, a felesége, aki katolikus volt, a Habsburg, magyar országi Habsburg főhercegnőkkel együtt az élen vonult szentségi körmeneten. Ez ahhoz képest volt újdonság, hogy amikor korábban Hollandiában tartottak ilyen eukarisztikus kongresszust, akkor ott a holland elit, ugye református elit élen a királynővel elzárkózó volt. Ugye más országokban úgy kellett ezt megtartani, hogy az állam a maga szekuláris voltát hangsúlyozta, vagy közrendészeti kérdésként kezelte a kongresszus, tehát ilyen értelemben Magyarországnak ez nagy siker volt. De ráadásul összekapcsolták a Szent István emlék évvel, hiszen Szent István halálának 900. évfordulója is volt ez.
De ugyanakkor Hitler kifejezte szándékát, nem ez tartja kívánatosnak a német katolikusok részvételét a kongresszuson.
Igen, és hát az esemény ugye egybeesett az Anschlusszal. Valójában az, akikre leginkább számítottak, azok a németek és az osztrákok nem voltak jelen, akikre viszont nem számítottak, vagy kevésbé számítottak, azok ugye ezért nagyobb, hogy mondjam, tehát inkább előtérbe került az ő részvételük, tehát például Csehszlovákiából ugye nagyobb küldöttség érkezett, aztán ugye távoli földrészekről, tehát Amerikából is érkezett küldöttség, illetve a keleti katolikus egyházaknak a reprezentánsai is itt voltak.
Két leendő pápa is érkezett Magyarországra, a későbbi 12. Pius, illetve a későbbi 6. Pál.
Igen, ugye 12. Pius volt a regnáló pápának, 14. Piusnak a személyes küldötte, legátusa, ő volt a bíboros államtitkár, és néhány hónappal később, 14. Pius halála után őt, Eugenio Pacellit választották meg pápává. Bizonyára neki ekkor nagyon jó benyomásai voltak Magyarországról, egyáltalán a fogadtatásról, a szervezésről, hiszen egy nagyon korszerű és nagyon elegáns, és mondhatom, hogy az érzelmekre ható rendezvénysorozatnak tudott Budapest helyet biztosítani, és emellett itt is voltak komoly előadások teológiai, szociális és egyéb kérdésekről egy külön csarnokban, Városligetben egyfajta tudományos, az értelmiségnek szóló program sorozat is volt. A 6. Pál pápa pedig a későbbi hatodik pápa ekkor a vatikáni államtitkárságnak beosztottja volt, és ilyen módon a küldöttség tagjaként vett részt a kongresszuson.
A kongresszus Szent Ágostontól kölcsönözte a jelmondatát, mégpedig az eukarisztia a szeretet köteléke. Ez különösen kapcsolódott az 1938-as, mint már említettük, európai körképhez.
Igen, a fő üzenet itt az volt, hogy miközben a politikai hírek a szétszakítottságról szóltak, és a szakadásokról, és a erőszak kultuszáról, ugye ezzel szemben az egyházatja Szent Ágoston és nyomában a katolikus egyház egy szelíd erőnek az üzenetét közvetítette, és ezt kínálta föl az országok közötti, államok közötti, illetve a társadalmakon belüli problémák kezelésére a szeretet kötelékét, vinculum caritatis.
Ebben a században, és zárjuk ezzel a beszélgetést, újra Budapest adott otthont a világkongresszusnak.
Igen, itt is egy érdekességet kell megemlíteni, mert ugye mindjárt tudjuk, hogy elmaradt a kongresszus meghirdetett időpontban, és később, ugye egy évvel később, sikerült megtartani. Most ahhoz képest, hogy az első kongresszus az úgy lett volna nemzetközi, hogy viszonylag kiegyenlítetten vettek volna részt rajta a földrészek képviselői. Ugye ez a második kongresszus, én úgy éreztem, ez inkább nekünk volt fontos. Tehát nem csak azért, hogy megtarthassuk, hanem hogy találkozhassunk a Szent Atyával itt Budapesten, és ahogy erre aztán Ferenc pápa reagált, az egészen meglepő volt, tudnélik, vissza akart jönni még egyszer csak azért, hogy a magyarokkal találkozzon. Tehát valószínűleg őt itt meggyőzte az, amit látott, amit érzett, hát hogy szerettük őt.
Kedves hallgatóink, Gárdonyi Máté egyháztörténésszel, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanszékvezető professzorával beszélgettünk. A technikai munkatárs Fülöp Csaba nevében is köszönöm figyelmüket, Pécsi Krisztinát hallották.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Énekeljen napkelet és napnyugat, millió szív összecsengjen, magasztalja az Urat. Győzelemről énekeljen napkelet és napnyugat, millió szív összecsengjen, magasztalja az Urat.
Krisztus újra földre szállott, vándorlásunk társa lett, mert szerette a világot, kenyér színbe rejtezett.
Egykor éltünk, testet öltött, kisgyermek. Az oltár Golgotáján újra itt a drága vér. Áldozat az Isten bárány, Krisztus teste a kenyér. Krisztus kenyér s bor színé, forrasz egyé békességben minden népen s nemzetet.
Szent Háromság, egy Isten, hadd lássuk már szívedet, szeretetet mindig vezet, oszd meg velünk az életet. Szent Háromság,
a Szent István Rádió, a jó hír hangja. A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket a Szent Miséről, a II. Vatikáni Zsinat liturgiáról szóló konstitúciója alapján. Az általános alapelvek, amelyeket a zsinat megfogalmaz, leszögezik, ahogyan ezt az elmúlt alkalommal próbáltuk elmondani, hogy az irányítás, a hierarchia, a papság kizárólagos feladata a püspöknek a vezetésével. A következő részekben apró pontokat ír a zsinat az új szabályozásról, a megújításról. Idősebb testvéreim még emlékeznek rá, hogy a zsinat előtt latin nyelven folyt a szentmise, más volt egy kicsit a szentmisének a fölépítése. Ezért a következő alapelveket fogalmazza meg, nem szeretnék mindegyikben részletesen belemenni, mert hiszen azóta már a mi otthonunk az új liturgia már nem is annyira új. Az első pontban a új formák és a hagyományokról beszél a zsinat, azt hangsúlyozva, hogy az új formák valahogyan szervesen nőjenek ki a régi hagyományokból. Óvakodni kell azonban attól, hogy különböző területek liturgikus hagyományai nagyban eltérjenek egymástól. Aztán a Szentírásnak a jelentőségéről beszél a zsinat. Azt mondja, hogy a liturgikus ünnepléseken igen nagy jelentősége van a Szentírásnak. Ebből olvassák a szent szövegeket, amelyeket a homíliában magyaráznak meg, innét veszik a zsoltár énekeket, sugalmazásából és ösztönzéséből fakadnak a liturgikus imádságok, könyörgések és énekek, ugyancsak a Szentírásból tárul fel a szent cselekmény és a jelek értelme. Ezért a liturgia megújítása, fejlődése és korszerűsítése érdekében szükséges, hogy jobban érvényesüljön a Szentírásnak az a bensőséges és élő szeretete, amelyről mind a keleti, mind a nyugati rítusok tiszteletreméltó hagyománya tanúskodik. Ez a 24. pontja a konstitúciónak. Bizonyára szintén idősebb testvéreim emlékeznek rá, hogy azóta, a zsinat óta több lett a Szentírás a szentmisében, más lett a szentírási szövegeknek a használata a szentmisében. Hétköznaponként 2 évre osztja a köznapokat a liturgikus könyv, az olvasmányos könyv, a vasárnapi és ünnepnapi liturgikus szentírás beosztást pedig 3 évre, ABC évre osztja a liturgia. Ez abban segít, hogy egyre inkább a liturgikus év során átéljük a szentírásnak az üzenetét, egyre több üzenet jusson el hozzánk. A következő részben irányelveket hoz a zsinat, és azt mondja, hogy sohasem magán jellegű a szentmise, a nyilvános ünneplés, ez az pontosan az egyház nyilvános ünneplése. Az egyház pedig ez egység szakramentuma, a püspök vezetése alatt egyesült és rendezett szent nép. Ezért a liturgikus cselekmények az egyház egész testére tartoznak. Azt teszik láthatóvá, és azzal közlik hatásukat, az egyes tagokat, azonban állapotuk, szolgálataik és tényleges belekapcsolódásuk különbözősége szerint különböző módon érintik. Vagyis a szentmise az és a többi liturgikus cselekmény is az egyház egészére tartozik, hívekre és papokra egyaránt. fontos és lényeges, hogy belekapcsolódjon mindenki az állapotának megfelelően a liturgiába. Utána a magán és a közös szertartás végzésről szól a zsinat, megemlítve, hogy a Szent Mise sohasem magán, az mindig közösségi. De ugyanígy a szentségek kiszolgáltatását is buzdítja, hogy minél inkább közösségi formában történjék. A következő pontban a megosztott feladatokra tér vissza a zsinat, a 28-as pontban, és azt hangsúlyozza, hogy mindenki a saját feladatukat végezze, így fogalmaz pontosan, a hívek feladatuk végzése közben csak azt tegyék, de azt mind tegyék is meg, ami rájuk tartozik a dolog természete és a liturgikus szabályok szerint. Vagyis nem kell besegíteni a papnak a szöveg mondásába, de a válaszokban be lehet csatlakozni. Hozzá lehet tenni a saját kéréseinket a Szent Miséhez, és mintegy fölajánlani a pappal együtt. Utána a liturgikus szolgálatokról beszél, és azt hangsúlyozza, hogy a liturgikus szolgálatot végzők, lektorok, kommentárok, énekkar az őszinte áhítatot és fegyelmezettséget táplálják a hívekben, sőt ők maguk így lássák el feladatukat. Ezért fontos, hogy ők, a segítkezők, még jobban megismerjék a liturgiát. Újra visszatér a hívek tevékeny részvétele a 30-as pontban. Így ír, a tevékeny részvétel előmozdítása érdekében gondot kell fordítani a nép akklamációira, feleleteire, zsoltár énekére, antifónáira és énekeire, mozdulataira és testtartására. A maga idejében szent csendet is kell tartani. Jó néhány dolgot felsorolt a zsinat a hívek tevékeny részvételéből, erre majd még szeretnénk visszatérni, megjegyezve, hogy már több dolgot említettünk is az elmélkedések során. Aztán a rubrikákról beszél. A rubrikák azok a liturgikus utasítások, amelyek elmondják, hogyan kell az egyes liturgikus szövegeket használni, felolvasni, milyen testtartással kell azt végezni. Fontosnak tartja a zsinat azt is a 32-es pontban, hogy gondolkozzék azon, ki mondja azt, hogy a liturgiában fontos megkülönböztetni a jogos és a jogtalan személyi kiváltságokat. Kifejezetten tilos, azt mondja a zsinat, hogy ne legyen tekintettel a liturgiát végző a magánszemélyekre, sem társadalmi állásukra. Kivételt csak azok a megkülönböztetések képeznek, amelyek liturgikus tisztségeken vagy fölszentelésen alapulnak, valamint azok a tiszteletadások, amelyek a liturgikus törvények alapján a polgári hatóságokat megilletik. Vagyis nem kell külön újra és újra kiemelni, ha valaki a polgári hatóságokból jelen van a Szent Misén, kifejezetten csak a legünnepélyesebb alkalmokkor és a legszelidebb módon. A következő pontban, a 33-as pontban a hódolat és a tanításról beszél a zsinat. Azt mondja, hogy a liturgia elsősorban hódolat az isteni fölség előtt. Nagyon fontos és nagyon lényeges ez a megjegyzés, hozzáfűzi, hogy jelentős szerepe van a hívő nép tanításában is. Még egyszer, nem elfelejtve, hogy elsősorban a keresztény ember hódolata a liturgia. És azzal a mondattal fejeznénk be a mai elmélkedést, amit ehhez a ponthoz hozzáfűz a zsinat. A liturgiában ugyanis Isten szól a néphez, és Krisztus most is hirdeti az örömhírt. A nép pedig erre énekkel és imádsággal felel az Istennek. Itt fejezzük be, és folytatjuk majd a következő alkalommal. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották. Thank you.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!